Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Flens Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Mi most a legnagyobb kihívás az újranyitásban?
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is. Hát a legnagyobb kihívás az sok, nem egy, de ha egyet szabad csak mondanom, akkor mindenképpen a munkaerő. Természetesen ilyenkor van egy pénzügyi része is a dolognak, hiszen az újranyitás nagyon sokba kerül, hogy az árukészlet feltöltése, takarítás, fertőtlenítés, és hát el kell venni az új személyzetet, aki még hiányzott, betanítás, munkaruha, tréning, úgyhogy elég sok probléma van ilyenkor, amit meg kell oldani. Természetesen a legnehezebb a munkaerő kérdés.
Miért kell új személyzet? Mi lett a régivel?
Igen, hát legalábbis részben mindenképpen új személyzet kell. Ugye azt lehet mondani, nagyjából a szektorba, a szállodaiparban egy olyan 65-70 ezer ember dolgozott a járványhelyzet előtt, és körülbelül a fele maradt meg a bezárások után. Úgyhogy ezeket az embereket kell majd pótolni, fel kell venni, hanem is egyszerre mind a 35 ezeret, de folyamatosan. És hát értelemszerűen ez nem egy egyszerű feladat, hiszen van, aki elhagyta teljesen a szektort, van, aki kivár, van, aki azonnal visszajön, úgyhogy különböző indokok vannak, hogy lehet majd ezt a dolgot megoldani. Ez nem egy kétperces dolog, és hát ami a legnehezebb, hogy hiába veszünk fel valakit most még, az, hogy abból csapat legyen, az idő kérdése.
Mitől függ az, hogy lehetett megtartani a felét, és miért nem lehetett megtartani az állomány másik felét?
Ugye itt is változott, ki mennyi ember tartott el, én ezt átlagban mondtam, tudunk olyan szállodát, ahol szinte egy ember sem maradt meg, és tudunk olyat is, ahol megtartották a személyzetet szinte teljes egészében. Ez minden egyes gazdasági társaságnak a pénzügyi helyzete, a szakpolitikája volt. Értelemszerűen azért hosszú hónapokon keresztül fizetni bevétel nélkül, és nem csak a személyzetet, hiszen emellett más költségei is vannak minden egyes egységnek, legyen az vendéglátó vagy szállodaipar, ezt nem mindenki bírta, úgyhogy ezen múlt, hogy ki hogy tudta megtartani az embereit pénzügyileg.
Aki megtartotta az emberét, anélkül, hogy lett volna bevétele a zárás idején, az nem fog most olyan helyzetbe kerülni, hogy aki nem tartotta meg, magyarán volt valamilyen megtakarítása, az most elviszi ezeket az embereket?
De hát ez abszolút benne van a pakliba. Én azt gondolom, hogy nagyon sok ember, aki a szakmában megmaradt, az érti és érzi, hogy egyfajta együtt sírünk, együtt nevetünk alapon, ha már végighúzta az elmúlt 6 hónapot, illetve Budapest esetében azért most már egy évet, akkor ott marad, de hát sokan vannak olyanok is, akik egy-egy jobb és csábítóbb ajánlatra elmennek máshova. Sajnos ez benne volt végig a pakliban. Mi abban bízunk, hogy nagyon sok olyan szálloda van, ahol nem csak a pénzügyi rész motiválja a kollégákat, hanem azt, hogy milyen csapat volt. Ott, ahol azért olyan a vezetőség, hogy tudta motiválni az embereit és jövőképet tud mutatni, ott nagyobb esély van arra, hogy egy-egy csábító ajánlatra ne ugorjanak át egy másik helyre.
Van valami tippjük, hogy hogyan lehet motiválni az embereket egy olyan időszakban, amikor fogalmunk nincs, hogy a következő nap mi lesz?
Hát úgy ez nagyon nehéz, és attól függ, hogy ki milyen csapattal dolgozott együtt. Egy biztos, hogy rengeteg beszélgetéssel, jövőképnek a pozitív felfestésével, és hát leginkább egy erős hitrendszerrel. Tehát az, aki meg tudta tartani az embereit, ott magának a vezetőnek vagy a tulajdonosnak is erősen kell hinnie, meg kellett hinnie abban, hogy el fog indulni a turizmus, és abban is, hogy utána ez egy viszonylag gyorsan felívelő szakasz lehet, és megint vissza lehet térni majd azokra az időszakokra, amik megelőzték a pandémiás időszakot, amikor ugye 2019-ben a magyarországi turizmus a legjobb évét futotta valaha.
Abból az időszakból nem maradt annyi megtakarítás, amivel át lehetett volna vészelni ezt az időszakot?
Igen, hát ugye ez nem teljesen így működik. Először is azért a magyar vendéglátó, és inkább a vendéglátó, de a szállodaiparnak is egy része KKV-kból áll, tehát kis és középvállalatok, viszonylag kevés benne a nagyvállalat. Ez az egyik. A másik, hogy egy nagyvállalatnál is okozhatott problémát, hiszen azt nem szabad elfelejteni, hogy éveken keresztül ugye jól működött a turizmus. Egy gazdasági társaság úgy működik, hogy előre megy mindig. Tehát azok a bevételek és a bevételből esetleg a költségek levonása után megmaradó nyereségekből sokan fejlesztéseket csináltak, hiszen előtte évekkel ezelőtt nem volt erre pénzük. A fejlesztések elvitték a pénzt, tehát ez nem jelenti azt, hogy az a pénz most mindenkinél, a tulajdonosoknál otthon volt a bankba vagy a kispárnába, amit tiszta lehet csak úgy hozni, úgyhogy ebből ez nem következik, úgyhogy arra meg aztán senki nem volt felkészült, hogy egy ilyen hosszú időszak legyen a zárva tartás bevétel nélkül. Én azt hiszem, hogy nincs olyan ágazat, ami ezt érezte volna meg a világon, és még egyszer hangsúlyozom, a turizmus alapvetően nagyon sok KKV-ból áll, ahol a tőke tartalék messze nem akkora, mint egy nagy cégnél.
Mit tudtak csinálni a kis és középvállalatok a zárás idején? Nyilván 10-szer az ablakot nem lehet lefesteni.
Vártak. Vártak arra, hogy vége legyen. Tehát amikor lefestette már az ablakot, ha nem is 10-szer, de már egyszer, meg megcsinált minden olyan munkát, amire esetleg még úgy érezte, hogy tud pénzt allokálni, utána mindenki türelmesen várt, hogy eljöjjön az a nap, ami most akkor úgy néz ki, hogy holnap újra lehet nyitni. Természetesen a holnapi újranyitás inkább a vidéki szállodákra vonatkozik, hiszen Budapesten változatlanul nehéz lesz nagy vendégkörrel számolni, hiszen a budapesti turizmus 90-95%-át a külföldiek adják, és jelen pillanatban a határok a szabadidős turizmus elől zárva vannak.
Befoglalt szálláshelyeket látnak már?
Rengeteg befoglalt szálláshely van, igen, a miniszterelnök úr múltkori bejelentése után, amikor már azért lehetett látni a földköveket, hogy folytatódik tovább a nyitás, akkor tényleg nagyon erőteljesen megindultak a nyitások, és nem csak nyára, hanem már őszre is, úgyhogy ilyen szempontból mindenki optimista, hogy egy erős szezon elé nézünk.
De ez ilyenkor van egy ilyen NTAC-nak nevezett rendszer, amennyire én tudom, ezeknek az adatait a szövetség látja, hogy ki, mikor, hol, milyen típusú szálláshelyet foglal?
Igen, ez a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, ezeknek az adatait mi nem látjuk, ezt a Magyar Turisztikai Ügynökség látja.
Nem volna szerencsés, ha esetleg látnák?
Inkább azt mondanám, hogy jó lenne, ha láthatnánk majd. Én azt gondolom, hogy valamikor majd láthatjuk, most még sajnos nem sikerült ezt a lehetőséget megkapjuk.
Belső információik vannak arról, hogy körülbelül milyen a foglaltsági térképe Magyarországnak?
Hát ugye... Azért a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége lefedi a magyarországi szállodák körülbelül 75%-át, úgyhogy a tagjaiktól vannak információk. Azt lehet látni, hogy ugye a nyitás, az igazi nyitás azért körülbelül még 2 hét, amikorra mondjuk a nagyobb, komolyabb szállodák is képesek lesznek arra, hogy kinyissanak, feltöltve, kitakarítva és mindennek rendelkezésre állva. Ugye nagyjából ez az első igazán komoly hétvége, az a hosszú hétvége pünkös lesz, amikor azért azt gondoljuk, hogy ha nem is teltház, de akár közel teltház közeli állapot is lehet a magyarországi szálláshelyeken.
Védettségigazolványhoz kötik a vendégek fogadását?
Hát ez nem kérdés, ugye ezt egy rendelet szabályozza, és a rendelet teljesen pontosan és egyértelműen fogalmaz. Csak érvényes védettségigazolványal engedhetünk be nagykorú, 18 évnél idősebb vendéget, semmilyen más módon ezt nem tehetjük meg. Ez alól egyetlen kivételt képeznek változatlanul az üzleti utazók, vagy az oktatási céllal érkezők, ők viszont jó pár szolgáltatást, például a wellness sem vehetik majd igénybe, ha nincsen ilyen védettségigazolványuk.
Ugye a védettségigazolvány az nem jelent egy tényleges védettséget, csak azt, hogy valaki legalább az első védőoltást felvette. Ezt a tényhelyzetet tudják valahogy kezelni?
Én azt gondolom, hogy ez nem a mi kompetenciánk ezt kezelni. Ez egy rendelet. Nekünk, mint minden egyes Magyarországon lévő gazdasági társaságnak a törvényeket kell betartani. Ezt a törvényi rendeletet mi be fogjuk tartatni, mert ha nem, akkor nagyon komoly pénzügyi bírságra lehet számítani, és akár egy hónaptól egy évig tartó bezárásra is. A többi az nem a mi kompetenciánk.
Hogy fog működni a gyakorlatban? Már a recepciós elkéri, mutassák föl, összevezeti a személyigazolványa?
Így van, nem lehet addig senkit beengedni, nem kaphat szobakulcsot, nem tud bejutni a szállodai szobájába, amíg a becsekkoláskor nem mutatja be a személyigazolványát, vagy útlevelét, érvényes igazolványát, és az ahhoz kapcsolódó védettségigazolványt, ami ugye, ha lejárata van, akkor az is fontos, hogy érvényes legyen a lejárata, ugye, aki már ez azokra vonatkozik, akik nem beoltottak, hanem betegek voltak, és azért van védettségigazolványuk.
Hogyan alakították ki a szállodákon belül, ha van valamilyen egységes szabályozás arra, hogy a higiéniai meg a távolságtartási rendszer az milyen?
Ugye erre nincsen kötelező irányú előírás. Ugye egy dolgot kell betartani, hogy a szállodában változatlanul minden dolgozó köteles maszkot viselni, ez az egyik. Nem kell, hivatalosan semmilyen távolságtartás nincsen, értelemszerűen mindenhol kint vannak a fertőtlenítők, értelemszerűen sokkal, még a szokásosnál is nagyobb figyelmet fordít mindenki a higiéniás előírásokra, és hát reméljük, hogy ezek után ugye a magyar szállodákban az emberek jól fogják magukat érezni. Mi azt gondoljuk, hogy nem a szállodaipar volt eddig se messze a legfertőzöttebb terület, és én azt gondolom, ha mindenki betartja ezeket a minimális előírásokat, akkor semmilyen probléma nem lesz.
Dolgozók átoltottsága milyen most? Hogy tudják?
Változó. Vannak helyek, ahol szinte már mindenki be van oltva, van, ahol minimális ember van beoltva. Tehát nagyjából szerintem átlagosan olyan, mint az egész magyar lakosság körében. Tehát ez egy picit tipp, de ilyen nagyjából a dolgozók fele be lehet oltva. Értelemszerűen rengeteg helyen lesz olyan dolgozó is, aki nem kapott még oltást.
Rájuk valamilyen külön szabályozás vonatkozik? Vagy hőmérőzik őket? Vagy hogy oldják meg?
Hát nézd, eddig is ugye jó pár helyen meg, hogyha valaki nem érezte jól magát, most már ez akár saját társadalmi felelősségvállalás alapon is nem jött be a munkahelyére. Ezt most már azt kell mondjam szomorúan, hogy egy picit hozzászoktunk az elmúlt időkben, hogy erre jobban kell figyelni, de semmilyen más ilyen előírás nincsen. Értelemszerűen, aki jól érzi magát, vagy egészségi állapotban van, az jöhet dolgozni, aki egy picit is rosszul érzi magát, annak pedig egyértelmű saját felelőssége, hogy nem fog bejönni dolgozni.
Azok a rendszerek, amiket már az első, második, meg a harmadik hullámban, amíg lehetett, megszoktunk, hogy nincsen más védasztal, hanem a személyzet hozza ki a reggelit. Ez továbbra is így lesz?
Hát ez is változó volt, ugye nagyon sok helyen az első, második rendszerben is volt svédasztal vagy büféasztal, ugye egy picit úgy működött, hogy ahol meg tudták tenni fizikailag, akkor akár egy plasztik falat oda tettek, és a mögötte álló kollega, valamelyik szakács kollega vagy felszolgáló kollega segített kiszolgálni, hogy nem kellett hozzányúlni az eszközökhöz az embereknek. Ugye erre nincsen semmilyen hivatalos higiéniai előírás, ez mindenkinek a saját belátására van bízva. Értelemszerűen ugye a járvány elleni védekezésnek van egy technikai, fizikai része is, ami fontos, és van egy picit, furá hangzik, de egy picit marketing része. Tehát nem elég higiénikusnak lenni, az nem árt, hogyha láthatjuk is, hogy mi ezért mindent megteszünk, ezért nagyon sok szálloda, ahol meg tudják tenni, és van rá elegendő helyszín, az megoldja úgy, hogy személyzettel is, hogy a személyzet segít a büféasztalnál, de változatlanul működni fog a büféasztalrendszer.
Bértámogatási rendszer fennmaradásáról van információjuk, és ha igen, akkor meddig marad?
Igen, hát ugye az egyetlen információ, ami egyelőre van, hogy a nyitás, ami hát akkor ezek szerint ugye május 1-e holnapi nap, ott követően egy hónapig mindenképpen fennmarad a bértámogatási rendszer mindenhol, tehát május végéig ezt garantálta a kormány. Ugye nem csak a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, hanem a többi nagy turisztikai társszövetség is azt kérte a kormánytól, hogy jó lenne a nyitás után legalább 3 hónapig ezt fenntartani. Változatlanul folynak a tárgyalások, mennek a kérések, de egyelőre még nem tudok mit mondani. Egy hónapig biztos, hogy megvan ez a támogatás.
Mit segít egy hónapig ez a támogatás? Lehet-e ezt valamilyen módon érzékeltetni?
Nézze, azért összességében, ugye nem csak a szállodaszektor, hanem az egész turisztikai szektor, ezért nagyjából egy 15-20 milliárd forintos támogatás, amiben ez a magyar államnak, az adófizetőknek ez kerül, úgyhogy így tudom érzékeltetni. Szállodán belül mindenképpen minden egyes forint nagy segítség, amit az államtól megkapunk ahhoz, mert az újranyitást úgy kell elképzelni, hogy pár milliótól, akár súlyos, több 10 millióig is terjedhet az az összeg, hogy egy szálloda megnyisson ebbe a helyzetbe, úgyhogy minimálisan fél éve zárva volt már.
Hitelmoratórium fennmarad?
Erről nincs még információ, ugye jelenleg ez a nyáron lejárna elméletileg. Mi nagyon bizakodóak vagyunk, és ezt is kértük a kormányzattól, hogy a turisztikai szektor esetében nagyon jó lenne, ha ezt meg lehetne hosszabbítani, hiszen változatlanul egy újraindulás után egyből hitelt fizetni, az egy nagyon nehéz dolog. Én inkább azt mondanám, hogy bizakodóak vagyunk benne, hogy ezt sikerül elérni. Természetesen ez nem csak az államon múlik, hanem a bankokon is, de azt hiszem, hogy a bankoknak is lehet egy olyan belátásuk, hogy most ez a helyzet mindenkinek az önhibáján kívül állt elő, és nem azért nem tud törleszteni, mondjuk, mert nem akar, hanem azért, mert egyszer nem volt rá lehetősége.
Hitelképes a turisztikai szektor? Tehát lehet most oda menni a bankokhoz, hogy vége lesz mindjárt a járványnak? Mindig nagyon jó szokott lenni. A járvány előtt is nagyon jó volt. Tessék hitelt adni? Vagy ez egy idegen gondolat a valóságtól?
Hát én most az utóbbi időben nem kellett bankba menjek ilyen kérlemmel, de van egy olyan rossz érzésem, hogyha valaki most bemegy a bankba, és feltétlenül turizmusra szeretne hitelt kapni, akkor nem fog a bankár bármelyik bankba az asztalra csapni, hogy ennél jobb ötletet még nem látott, mint hogy valaki turizmusba hitelt kérjen. Ettől függetlenül biztos, hogy lehet hitelt kapni. Természetesen attól függ, hogy ki mennyi saját tőkével, equity-vel rendelkezik, amivel bele tud vágni egy vállalkozás, és egyáltalán miről van szó. Nem mindegy, hogy most egy budapesti külföldiekre építő projektre szeretne valaki hitelt kapni, vagy pedig egy mondjuk egy vidéki belföldi turizmusban lévő projektre. Ugye mindegyiket külön szokták a bankok értelemszerűen személyre szabottan elbírálni. Én abban bízom, hogy ez az állapot egy pár hónapon belül helyreáll, és ugye azért látni, hogy a turisztikai szektor amilyen gyorsan össze tud omlani, relatív gyorsan fel is tud épülni, úgyhogy bízom benne, hogy ezt a bankok is látni fogják, és minimális elővigyázatosság mellett, ami teljesen természetes, ismét fogják látni, hogy a szektor hitelképes.
Hol fog legelőször újraindulni a szektor? Az ember azt gondolná, hogy biztos a Balatonnál, meg biztos Budapesten, de nem biztos, hogy így van.
Igen, hát Budapesten biztos nem. Tehát értelemszerűen a Balatonnál, de hát Magyarország hál' Istennek nem csak a Balatonból áll, tehát fantasztikus helyek vannak az országban, Egertől Hajdúszoboszlóig, Pécstől az Alamegyéig, Sopronig, és nem, ugye nem fogok tudni mindenkit felsorolni, de hát tényleg gyönyörű az ország, és azt gondolom, hogy a szerencsétlenségben az a szerencsés helyzet van, hogy nagyon sok ember, aki talán külföldi nyaralásokat tervezett, és most inkább itthon marad, rá fog jönni, hogy mennyi fantasztikus dolog van ebben az országban, amit érdemes megnézni, úgyhogy azt gondoljuk, hogy a teljes vidék érvényes ebből a szempontból, és a nyári turizmus ott fog lezajlani. Budapest ilyen szempontból egy kicsit rossz helyzetben van, hiszen itt a külföldi ekre épülő turizmus, a külföldi vendégészakák domináltak, és ezután is ezek fognak dominálni, bár elképesztő módon bíznak benne a budapesti vendéglátósok és szállodások, hogy ezen a nyáron talán a vidéken élő emberek is fel fogják vedezni, hogy milyen gyönyörű a főváros, és legalább 2-3 éjszakára el fognak jönni a fővárosba, és meg fogják látogatni ezeket a helyeket.
De honnan fogják tudni az emberek, hogy hova érdemes menni? Ugyanazokat a csatornákat fogják használni, beírják a keresőbe?
Hát nézd, én azt gondolom, hogy az internet és a social media elképesztő sokat segített a marketingbe az utóbbi időben, és az embereknek a nagy része most már ezeken az oldalakon tájékozódik, a foglalási oldalakon, a program oldalakon, úgyhogy emiatt én nem aggódok, tehát ma olyan mennyiségű információ áll rendelkezésre az interneten, ami inkább a bőség zavara, mint az a lehetőség, hogy valaki ne találja meg a ízlésének és pénztárcájának megfelelő szórakozást.
Szövetség lát valamit abból, hogy az emberek hova akarnak majd menni? Mert valószínűleg most még a keresés időszakában vannak, és keresik az ajánlatokat.
Ugye hát amit mi látunk, ami ugye nem feltétlen a szállodaipar, hanem inkább a magánszálláshelyek, hogy nagyon nagy mennyiségben foglalják az emberek a vidéki apartmanokat, különálló házakat, kisebb panziókban lévő szálláshelyeket, ott, ahol egyébként nagyon jó lehetőség van akár egy aktív turizmusra, kerékpáros turizmusra, hegymászásra és egyéb ilyen dolgokra. De természetesen most, hogy elindult az élet, így most már a szálláshelyeket, a szállodai szálláshelyeket is elkezdték foglalni, úgyhogy teljesen vegyes a kép. Hát természetesen ebben nagy csoda nincsen, ugye a nyárnak azért a létező legnagyobb slágere mindig a Balaton, és szerintem ebben azért most se lesz nagy változás.
A Balaton az most egy más kínálatot fog adni? Egy év, vagy több mint egy év állás után, mint korábban?
Én azt hiszem, hogy már a tavalyi évben is egy nagyon széles kínálatot adott a Balaton, tehát mindenki megtalálta a maga szórakozását. Inkább talán, most ez így nagyon furán hangzik, inkább az a félő, és csak nagyon idézőjelben merem mondani, hogy nehogy a túlzsúfoltság menjen a minőség rovására, tehát azért azt remélem, hogy nem kell majd órákat állni egy-egy mondjuk lángossütő előtt, vagy egy étteremhez, hogy sorbáljon valaki, és abban is bízunk, hogy jó minőségű szolgáltatást és ételt-italt fog kapni mindenki, és jó szállás lehetőséget. Én azt hiszem, hogy a Balaton az utóbbi években nagyon komoly minőségi növekedésnek indult el, és egyre többen választják szabadságul helyszínéül, de hát ugyanezt elmondhatom a Tiszatóról és az összes többi helyről, tehát egy komoly minőségi változás van a vidéki turizmusban, és rendkívül jó helyeket lehet találni. Egyébként a kisfaludi program keretében rengeteg panzió megújult, rengeteg apartman megújult, rengeteg kis szálloda megújult, ami megfelelő szórakozást fog biztosítani, azt gondolom mindenkinek.
A Balatonnál például a helyben lakók várják a turistákat? Mert a járvány idején nagyon sok olyan jelzés volt, hogy ne tessék ide leáramlani, mert mi még úgy, ahogy tartjuk magunkat, ne tessék ide hozni a vírust.
Hát nézze, én erre nincs rálátásom, de talán józan parasztészel azt merném mondani, hogy az a helyben lakó, aki ebből él, az biztos nagyon várja, aki nem, az kevésbé.
Vidéken a kicsik maradnak meg leginkább, akik a legkevesebbet vesztették, mert csak részben ebből élnek?
Hát most ez nem biztos, hogy így van, de én akkor is így érzem, és ezt szeretném mondani, hogy én abba bízom, hogy az marad meg, aki minőségi szolgáltatást tud nyújtani. Tehát ha már beleestünk egy ilyen nehéz helyzetbe, és tulajdonképpen a turisztikai ágazatnak az egyik legnagyobb, valaha volt legnagyobb válságát kell emiatt átélni, akkor nekem a reményem ebbe csak az, hogy a jók fognak megmaradni, és mondjuk a gyenge, vagy azok a szolgáltatók, akiket kevésbé érdekelt a vendég, talán azoknak lesz vége. Nem tudom megmondani, ennek el kell tenni most egy jó pár hétnek, hónapnak, hogy kiderüljön, hogy ki marad meg.
Körülbelül mikor derül ki? A szezon végére már kiderül?
Nem, hát ugye a szezon végére a vidéken nem fog kiderülni, mert a szezon, mivel valószínűleg nagyon jó szezon lesz, még nem fog kiderülni. Én azért összességében azt várom, hogy a hitelmoratórium lejártával és a megint visszaálló kicsit gyengébb kereslettel, ami szezonális gyengébb kereslet, és nem a Covid miatti gyengébb kereslet, én azt prognosztizálnám, hogy jövő tavasztal lehet majd látni országosan, hogy ki az, aki igazából túlélte ezt a járványt.
Azt látják, hogy sejtik, hogy kb. Mennyi pénz ragad be a szép kártyákon a zárás alatt, amit nem lehetett elkölteni?
Igen, hát ezt nem hogy sejtjük, hanem nagyjából tudjuk is, közel 160 milliárd forint van most jelenleg a szép kártyákon. Ugye ezt, aki nem ismeri, ezt úgy kell elképzelni, hogy a szép kártyának három zsebe van a vendéglátás zsebe, van a szállás zsebe, és akkor van az egyéb, tehát a fitness termektől kezdve a múzeumokig, tehát tulajdonképpen a szórakozás vagy kikapcsolódás zsebe. Ugye ez a mostani új kormányrendelet alapján azt jelenti, hogy ezek a zsebek átláthatóak, átjárhatóak lettek. Az azt jelenti, hogy valakinek a vendéglátás zsebbe van már csak pénz, az is felhasználhatja szállásra, vagy fordítva. Ugye nagyságrendileg egyébként úgy van, hogy egy olyan jó 100 milliárd van a vendéglátás zsebben, és akkor 50 milliárd a szállodába, és nagyjából 10-20 milliárd a maradék az aktív részén. Úgyhogy ebben nagyon bízunk, ez nagyon-nagyon sok pénz. Abban bízunk, hogy ezt mindenki szeretné felhasználni, és ebben az évben minél többet fel tud használni belőle, ez rendkívül nagy segítség lenne mind a vendéglátóiparnak, szállodaiparnak, de akár a fitness termeknek, múzeumoknak is, hogyha mindenki úgy érezné, hogy nem szeretne, hogy beragadjon rajta pénz, senkinek nem az az érdeke, a munkáltató se azért adta, hanem azért, hogy mindenki költsel és érezze jól magát és kikapcsolódjon.
Mi oka volna valakinek, hogy beragassza a pénzét, amit el is lehet költeni? Azért nekem sosem volt még ilyen, tehát nem értem ennek a működését ugye napi gyakorlatban.
Nem volt ideje, vagy nem úgy érezte, mindig marad rajta, meglepő módon mindig marad rajta pénz, pedig ugye ezt már egyszer megkapta, tehát ez ott van a fiókban, és másra, tehát ebből nem lehet elmenni, és a bármelyik kereskedelmi boltban mondjuk nem tudom kenyeret venni, vagy szőlőt venni, ezt erre lehet felhasználni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenkinek nem csak érdeke, hanem ez jót is tesz, hogyha felhasználja. Ebben mi nagyon bízunk, mert ez tényleg nagyon sok pénz.
De szép kártyát az gyakorlatilag bárki elfogadhat, aki a vendéglátásban, turizmusban, szállodában, étteremben szolgáltat?
Szép kártyát bárki elfogadhat, értelemszerűen be kell jelentkezni a kereskedelmi bankokon keresztül, hogy elfogadó hely legyen, és amikor bejelentkezett, onnantól kezdő szép kártya elfogadó hely, és el lehet fogadni a szép kártyát, és lehet azzal fizetni akkor onnantól fogva ezen a helyen.
Ha ilyen egyszerű, akkor nagyjából mindenki szép kártya elfogadó hely?
Nem. Nem, mert nagyon sok hely nem foglalkozott vele, értelemszerűen a járvány szerintem ezt is felértékelte, úgyhogy megpróbál most mindenki szép kártya elfogadó hely lenni. Én azt hiszem, hogy a szép kártya az egy hatalmas láger lesz a nyár folyamán, és egy nagyon komoly bevételi lehetőség a vendéglátóiparnak, szállodaiparnak.
Körülbelül mikortól és milyen külföldi vendégre számítanak?
Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, ez a határnyitásoktól függ. Az egy elképesztő pozitív hír, hogy a kormányzat elkezdett tárgyalni a napokban bilaterális határnyitásokról, és a külgazdaság és külügyminiszter úr Szijjártó úr már Szerbiával és Montenegróval meg is egyezett. Most Görögországgal, Izraellel folynak a tárgyalások, és azt gondoljuk, hogy ez így fog tovább menni több országgal. Az azt jelenti, hogy már kölcsönösen el tudjuk fogadni majd egymás védettségi oltási igazolványát, és elindulhat a turizmus. Mi azt remélnénk, hogy nagyon hamar sikerül esetleg megállapodni, és reméljük a járványügyi helyzet is lehetővé teszi, hogy a környező országokból lehessen jönni, mert akkor Budapestnek is segítene ez, mert az autós turizmus viszonylag gyorsan el tud indulni, ez tavaly nyáron is működött. Itt nem szabad nagyon nagy számokat elképzelni, de azért mondjuk egy ilyen 20-25%-os foglaltságnál már egy-egy budapesti szálloda a jelenlegi költségszint mellett azt lehet mondani, hogy talán nullára tudja hozni a hónapot, és az ma már nagyon nagy dolog lenne. Igazából abban reménykedünk, hogy azért őszre már olyan helyzet lesz, nem csak a világ, de különösképpen Európában, hogy a légitársaságok is nagyobb mennyiségbe el tudjanak indulni, és akkor ősztől talán már elindulhat az élet Budapestre is, akár egy ilyen 40-50%-os foglaltságba, és talán jövő tavasz az, amikor már Budapest utcáin is hasonló jeleneteket lehet majd látni, mint az volt nagyságrendileg 2019 környékén.
Milyen külföldi ország vagy régió számít elég nagy volumennek ahhoz, hogyha onnan lehet utazni, akkor az egy nagy segítség?
Hát ugye itt azért az fontos tudni, hogy a külföld beutazás tekintetében a legnagyobb küldő országok mondjuk Budapest szempontjából, ugye Nagy-Britannia, Németország, USA, Kína, Oroszország, tehát ezekből lehet indulni. Azért, hogyha Nagy-Britanniából és Németországból már lehetne jönni, az elképesztő nagy segítség lenne.
Ahhoz az kell, hogy bilaterális egyezmény legyen, el lehessen fogadni, és ők is úgy gondolják, hogy mi biztonságos terület vagyunk? Ennyi?
Pontosan.
És ez lehetséges, hogy már az idei szezonban előfordulhat?
Hát nézze, azért Magyarországon a beoltottság igen magas, európai arányban, ugye itt a top 3 országban van, tehát azt lehet mondani, hogy nagy valószínűséggel itt perceken belül a napi megbetegedések száma is csökkenni fog. Én egyszerű állampolgárként mondom ezt, mert semmi közöm a járványügyi dolgokhoz, de ha ezek a dolgok megtörténnek, akkor onnantól kezdve Magyarország is bekerülhet mondjuk egy akár egy zöld zónába is, és ezzel élni is kéne, és ki is kéne ezt használni, hogy ez egy ilyen biztonságos ország, mert ez most a következő hónapokban biztos, hogy fel fog értékelődni, úgyis, mint egy marketing elem. Meg lehet kötni ezeket az egyességeket, és akkor elindul akár a légiforgalom egy része, de az autós turizmus, vagy akár a vonattal érkező turizmus mindenféleképpen.
Arról van sejtésük, vagy mérésük, hogy mi magyarok milyen messzire akarunk menni?
Ugye hát itt a társszövetségek, tehát a Magyar Utazási Irodák Szövetsége, meg foglalási oldalakkal kapcsolatban tájékozhatunk folyamatosan. Azt lehet látni, a magyarok nagy része úgy gondolja, hogy idén belföldön akar nyaralni. Egyébként szinte minden európai országban az ottani lakosok ezt gondolják. Tehát az ilyen őrületes jövés-menés külföldi országokban idén-nyáron Európában valószínűleg nem lesz. Ugyanakkor azért azt lehet látni, hogy azért van egy 10-20%-nyi ember biztosan, aki szeretne elmenni akár Horvátországba, Görögországba, Olaszországba, Nepán, Spanyolországba, hát leginkább azokba a sláger desztinációkba, amibe ha lehet menni, akkor a többség mehet. Ez attól függ majd, hogy hova lesz légitársaság, hogy lehet elindulni, meg az említett bilaterális egyezmények kivel kötődnek meg. Illetve hát attól is függ, hogy amit most lehetett már olvasni, hogy amennyiben lesz egységes európai vakcinaigazolvány, akkor az is biztos, hogy fog segíteni ezen a kérdésen. De ez a nyár azért minden ország tekintetében többségében valószínűleg a belföldi turizmusról fog szólni.
Ez a 10-20% ez ugyanaz az utazni tudó, vágyó ember, aki egyébként, ha külföldre nem megy, akkor belföldre megy?
Én azt gondolnám, hogy igen.
Ennél több nem nagyon van? Nem is szokott lenni?
De van több. Nem, ez átszedés van természetesen, tehát ugye ezeket a statisztikákat nem mi gyártjuk, de hát ugye a magyar lakosságnak ugye körülbelül a 25-30% az, aki a valóságban utazni szokott bárhova is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy változatlanul most ez a merítés van. Nem lehet tudni, ugye az elmúlt egy év ilyen szempontból senki nem tudja megállapítani, hogy ki az, aki akar, ki az, aki mer, és ki az, akinek van pénze. Tehát azért ebben több olyan kérdőjel van, amivel most jelen pillanatban nem vagyunk tisztában. Ez ki fog derülni, ugye mi elég sokat fogunk látni a következő hetekben, hónapokban, mert ugye a magyarországi szálláshelyek pontosan fogják látni, mint egy barométer, hogy milyen mennyiségbe kezdődik a foglalás, hogy fognak tudni jönni az emberek, és ugye azért most már több mint 4 millió beoltott van, és a beoltottak száma folyamatosan növekszik, tehát azt feltételezzük, hogy akár az is lehet, hogy nyár közepére már talán oltási igazolvány se fog kelleni, mert olyan magas lesz az átoltottság.
Milyen lesz az árszínvonal? Mit gondol?
Hát az árszínvonal az egy kérdés. A szállodaiparban ugye mi most már eléggé, legalábbis a többség elég régóta úgynevezett dinamikus árazással dolgozik, amit úgy kell elképzelni, ahogy a légitársaságok szoktak, tehát van, aki éppen megvette mondjuk egy repülőre 50 euróért a repülőjegyét, a másik 200 euróért, a másik meg 500 euróért, függően attól, hogy mikor, melyik nap és hogy vette. Nagyjából a szállodák is így működnek már, tehát nem mindegy, hogy ki melyik időszakra és mikor foglal, de összességében azt gondolnám, hogy a költségszínvonal emelkedés miatt, ami részben az alapanyagok, zöldség, gyümölcs, hús, részben pedig a munkabér növekedés, a várható munkabér növekedés miatt van, azért összességében egy ilyen 10-15%-os átlagos drágulással lehet számolni. Vendéglátóipar esetében nehezebb megmondani, mert ugye ők nem változtatják naponta, vagy hetente, vagy napon belül az árakat, tehát nekik azért nagyon fontos lesz, hogy mikor és hogy tudják belőni úgy azt az árszínvonalat, amivel ki tudják fizetni a költségeiket, de nem lövik túl, mert hiába lő be valaki egy árat, ha utána nincsen vendég, aki megfizesse, akkor semmit nem ér vele.
Milyen lesz a munkavállalói bérszínvonal hosszabb távon? Ez az időszak azt mutatta meg, hogy az emberek biztonságra vágynak, a munkavállaló is.
Én nem tudom. Őszintén szólva, ez is a következő időszaknak a zenéje. Egyet tudunk, hogy 2019-ben, amikor dübörgött a turizmus, akkor munkaerőhiánnyal küzdöttünk, és nem találtunk embereket, és elég, hál' Istennek, elég jól elindultak a bérek föltől. Hál' Istennek azért mondom, mert fontos volt, hogy a szektor is magasabb béreket tudjon kifizetni, de ennek az is oka volt, hogy nagyon megnőttek az átlagárak is Budapesten is. Ugye, hogyha az átlagárak most Budapesten például csökkennének, és még a többi költség növekszik, akkor még nehezebb lesz majd a profitabilitás. Tehát, hogy összességében én azt hiszem, hogy a munkabérköltség nagy valószínűséggel átlagosan emelkedni fog, hogy mennyivel azt nem tudom, és attól is függ, hogy milyen munkakörről beszélünk, szobalány, recepciós, valószínűleg, hogy nem az igazgatónak a bére fog drasztikusan emelkedni, ebben biztos vagyok, de mondjuk egy felszolgáló szakács vagy szobalány bére, azt gondolom, hogy akár 10-15-20%-kal is emelkedhet. Itt is attól függ, hogy melyik régióban van, hogy állnak munkaerőbe, hogy lehet a környéken elhelyezkedni, és még egy fontos kérdés van benne, hogy ugye jelenleg az országhatárok zárva vannak. Tehát azok az emberek, akik mondjuk huzamosabb ideig dolgoztak külföldön, Ausztriában, Németországban, Angliában, azok nagyjából most itthon vannak. Kérdés, hogy ők itthon maradnak, vagy ha megnyitnak a határok, akkor visszamennek. Ezek a kérdések jelen pillanatban teljesen nyitott.
Számít az valamit, hogy például az osztrákok, a németek meg a britek mennyi energiát raknak bele a saját vendéglátóiparuk visszahozásába?
Hát persze, ez egy verseny. Nem csak a vendégekért versenyzünk, hanem a dolgozókért is versenyzünk. Ki minél attraktívabb csomagot tud ajánlani a dolgozónak, legyen az egy pénzügyi kafeteriával bővített csomag, de akár az is, hogy ki hogy érzi magát a munkahelyén, ez összességében lesz egy csomag, és el fogja dönteni a munkavállaló, ez egy üzlet, hogy ki mennyire hajlandó aláírni.
Mi az, ami attraktívnak számít egy dolgozónak? Mondok egy példát, ha az ember kimegy Ausztriába egy síközpontba, látja, hogy ott magyarok dolgoznak, az egy nagyon kemény meló. Ahhoz képest kell valami attraktívat ajánlani? Egész nap dolgozik.
Igen, egész nap dolgozik, sokat keres. Valahogy én úgy látom, és ez inkább az én személyes meglátásom, hogy valahogy mi úgy működünk magyarok, nem tudom minél fogva, hogy külföldön igaz, hogy többet keresünk, de hajlandóak vagyunk sokkal többet és sokkal keményebben is dolgozni. Amikor itthon vagyunk, valahogy egy picit jobban elkényelmesedünk. Szerintem a következő időszaknak ez lesz a kulcsa, hogy tudunk-e itthon is keményebben és hatékonyabban dolgozni a saját országunkba, ad abszurdum, talán több pénzért is, ez egy nagyon nagy kérdés lesz.
A vállalati rendezvények, a képzések, amelyek értelemszerűen elmaradtak, nagyjából mikor indulhatnak újra?
Hát ez is kérdés, ugye, hogy mikortól lehet ilyeneket tartani, rendezvényeket, ugye azért az a remény, hogy valamikor így június közepétől már talán mindenképpen, ugye azt már tudjuk, hogy esküvőket 5 millió beoltottól lehet tartani. Most talán egy picit más lesz az idei szezon, mert egyébként a nyár vállalati rendezvények szempontjából sose szokott túl erős lenni, de most annyira kiéhezett mindenki az elmúlt sok hónapban, hogy nem lehetett ilyet, hogy szerintem biztos sok cég fog úgy dönteni, hogy motivációs tréningeket, vagy egyszerűen csak ilyen incentív összetartást a dolgozóiknak, hogy picit így mindenki megkönnyebbülve a járvány után jól érezze magát. Ugye nagyon sok cégnek, nagyon sok szektorban kifejezetten jól ment a járvány alatt is, tehát van rá pénzük, és én azt hiszem, hogy ilyen szempontból ez a fajta kiszabadulás, ez meg tud történni.
Ismerkedési estek. Nekem is van olyan kollégám, akivel élőben nem találkoztam egy éve. Azt valószínűleg ilyen rendszerben kell megszerezni.
Így van.
Rendezvény és konferencia turizmus. Abban az első két szakaszban azt mondták, hogy nem mondták le, csak átfoglalták. De amikor átfoglalták, az a harmadik hullám volt. Igen, és hát nyilvánvalóan nem volt.
Így van. A legnehezebb a magához térő szegmens természetesen a nagy rendezvények, konferenciák lesznek. Főleg, hogyha arról beszélünk, hogy nemzetközi, mert ugye ide is kell jutni majd valahogy. Belföldi rendezvények biztos, hogy jóval hamarabb el fognak indulni, de azért azt nem szabad elfelejteni, hogy jelen pillanatban is szeptemberben két elképesztő volumenű rendezvényre készül Budapest. Ugye az egyik az Eucharisztikus Világkongresszus, ahova nagyjából 20 ezer embert várunk, és hát a vadászati világkiállítás, ami ugye hát ugye több mint 50 éve volt az országban, és erre is nagyon készül mindenki. Ugye ennek a rendezvénynek a kapcsán nyitna meg majd az új nagy befogadó képességű kongresszusi központ, a Hung Expo, amit a szakma már nagyon rég várt. Úgyhogy én azt hiszem, hogy legkésőbb ősztől el fog indulni teljesen ez a fajta élet is, és hogyha ez elindul, akkor ott ugyanúgy ki vannak éhezve a cégek, az ilyenfaj, és nem csak a cégek, hanem a különböző szervezetek és az ilyenfajta rendezvényekre, mint a privát emberek az utazásra. Egy kérdés lesz az, hogy a járvány után vajon ugyanolyan formában fog ez zajlani, vagy esetleg valamilyen hibrid formában, erről megosztják a szakemberek véleménye, ez is a következő fél év egyébben ki fog derülni.
Hibrid formában végrehajtva mi értelme van a szálloda meg az ételemipar szempontjából, ha a fele nem ott van, hanem valahol máshol?
Hát a másik felének. Tehát nézze, ha van egy 20 ezer fős kongresszus, de abból 10 ezer van a városban, ezt ma aláírnánk sokan. Mert akkor azt a 10 ezeret etetnénk meg. Ugye ugyanígy várjuk nagyon az fotball Európa-bajnokságot, és nagyon bízunk benne, hogy olyan állapotot sikerül addigra varázsolni, hogy mondjuk beengednek 20 ezer drukkert a városba, és nem buborékba fognak meccsre menni, hanem akár a városba eltöltenek egy-két napot, egy-két éjszakát, elmennek éttermekbe, kocsmákba, szállodába, úgyhogy ez a bizakodásnak az alapja jelen pillanatban. Meg fog ez oldódni, most még sokan kétségbe vannak esve, vissza fog ez állni, pici időkérdése.
Nagyjából el tud helyezni Budapest ennyi embert? Ugye azt képzelni az ember, hogy egy eukarisztikus világkongresszusnak, egy vadászati világkiállításnak, meg egy futballrendezvények nem feltétlenül ugyanolyan típusú a közönsége. Mindenkinek van hely nálunk?
Hát elég sok típusú szálláshely van ma a városban, a szállodáktól a panziókig, a kollégiumokig, a magánapartmanokig, úgyhogy igen, azt gondolom, hogy igen.
Megmaradtak-e a beszállítói láncok a zárás idején, mert az első két hullámban alul lehetett hallani, hogy akik például iskolai menzának szállítanak, azok rettentő nagy bajban vannak, mert csak oda szállítottak, és ott éppen nem volt étkeztetés.
Van, aki megmaradt, van, aki majd ki fog derülni, hogy nem maradt meg, de itt az első tapasztalatok alapján azt merném mondani, hogy talán a beszállítói lánc oldalról nem lesz probléma. Persze nagy kérdés majd az ilyen dolgok, mint egy mosoda, akkor, hogyha újraindul Budapest, hogy vajon a mosodák, akik kifejezetten szállodára álltak át, meg tudtak-e maradni, de ez ugyanez a történet, mint a vendéglátóipar meg a szállodák esetében, hogy most még korai erről beszélni, talán egy picivel kisebb veszélyt látunk, mint a saját közvetlen vendéggel kapcsolatban élő vállalkozásoknál.
A vírus a jelenlegi ismereteink szerint hosszú ideig velünk marad. Mit kell csinálni, hogy a következő hullámok, ha lesznek, ne legyenek ilyen pusztítóak, mint amilyen az első, második, meg a harmadik volt?
Hát az nagy dolog lenne, ha én erre tudnék válaszolni, ez aztán végképp nem hiszem. Nem az én szakterületem, a tudásom sincs meg hozzá. Attól tartok viszont, hogy ez talán még senkinek nincs meg a tudás, hogy mi fog történni. Egy biztos, hogy ebből most tanultunk, azt is biztos mindenki levonja akár a valamennyi pozitív és a sok negatív következtetés, hogy mit lehet csinálni. Nekünk a szakmában mindenképpen arra kell felkészülni, hogy azt láttuk, hogy a legnagyobb probléma az, hogy sok embert el kellett bocsátani, és ez önmagában egy nagyon fájó dolog, hiszen nagyon sok helyen kis és középvállalatokról van szó, tehát szinte családként éltek együtt ezek a kollégák. Biztos, hogy nagyon sok munkát akár valamilyen formában a digitalizációs fel fog váltani, vagy a gépesítés, nem lehetetlen, hogy bizonyos szempontból picit ez a része át fog alakulni a szakmának, de magára a járványhelyzetre ilyen formában nem tudunk felkészülni, legfeljebb most már egy ismert dologgal fogunk szembeállni, és remélem, hogy ezzel soha többet nem kell majd szembeállni, ettől függetlenül, amit ön is említett, hogy a vírus biztos itt marad közöttünk.
Arra hogy lehet felkészülni, hogy nem jó a dolgozót elbocsátani, ha utána nehéz visszahozni, ha egyszer nincs pénz megtartani?
Hát nézd, ez így nagyon csúnyán és durván hangzik, de ez valahol a kapitalizmus velejárója. Tehát vállalkozások születnek, és vállalkozások mennek csődbe, vagy zárnak be. Ez mindig is így volt. Ez egy nagyon speciális helyzet. Sokan a járvány alatt többször említették, hogy ez egyfajta háborús helyzet. Biztos lehet ahhoz is hasonlítani. Hál' Istennek azért egy háborúnál sok szempontból sokkal jobb helyzetben vagyunk. Erre nagyon nehéz felkészülni. Tehát a való életben nem arra szoktunk készülni, hogy járvány van meg, hogy lőnek az utcán. Ez egy nagyon speciális viszmajor eset. Bízunk benne, hogy egy jó pár generációnak az életében ez nem fog tovább előjönni. Én nem nagyon látok, személy szerint nem tudom, hogy erre hogy lehet készülni.
De attól nem tartanak, hogy a mi viselkedésünket, a leendő vendégek viselkedését úgy átalakította ez a másfél év, hogy nem merünk már igazából messzebbre menni. Vagy nem merünk sehova sem menni, bármennyire is szeretnénk.
Hát őszintén szólva nem tartunk ettől. Azt lehetett látni, hogy abban a pillanatban, hogyha a startpisztoly eldördült, akkor mindenki hanyat homlok rohant, lásd a múlt szombati terasznyitás, de hát külföldön is lehetett látni, akár Angliában is, amikor kinyitották az éttermeket, kocsmákat. Hál' Istennek az embernek rövid távú a memóriája, és nem így van kitalálva. Bár az tény, hogy biztos van bizonyos százalék a népességbe, aki sokkal jobban fog tartani a járványtól és annak a következményeitől, mint hogy elinduljon bárhova utazni vendéglátóhelyre, de a nagy tömegeknél én nem hiszem, hogy erről van szó, mindenki alig várja, hogy visszakapja az életét.
Terasznyitásnál nagyjából erre számítottak?
Én a magam részéről abszolút erre számítottam, hogy őrület lesz. Tudom, hogy ez járványügyi szempontból sok szakember azt mondja, hogy ezt nem szabadott volna, én ebben nem is szeretnék belemenni, hogy mit szabad, meg mit nem, de az biztos volt, hogy ha egyszer ki lehet nyitni a teraszokat, akkor őrület lesz.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.